Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és megy a felvétel Ákos.
Megy, jó, szuper. Hibátlanul. Még a gén is jó.
Csak a végén szóltál volna, hogy amúgy nem megy a felvétel.
Nem, inkább arra vártam, hogy egyszer egy kis szünetet az elején, hogy belehallatszanak-e a kisgyerekek az udvaron, de igazából a MÁV-nál nem rosszabbak.
Ez itt a 239. podcast, ami azért különleges, mert igazából nem az. De ezután egy nagyon izgalmas stream lesz, úgyhogy ha mikor ezt már hallgatjátok, akkor visszanézhető ez a stream, amikor is lekövetjük a Paradox Konon történteket Ákossal élőben. A különlegessége ennek a helyzetnek az, hogy most úgy beszélgetünk hírekről, hogy a legfontosabb híreket, azokat nem tudjuk feldolgozni, mert azok később történnek, mint a felvétel.
Igen.
Tehát a Paradox Konról bármit jelentenek be ma este, a mi szempontunkból ma este, nem tudunk semmit hozni nektek, hanem majd esetleg megnézitek ezt az extra streamet, ahol lereagáljuk, illetve jövő héten azért nyilván beszélünk róla.
Pedig pont azt akartam mondani, hogy tök jó, mert így azok, akik ott vannak streamen, nem kell szombaton végighallgatniuk ugyanazt a beszélgetést arról, hogy mi történt a Paradoxnál, hanem streamen meghallgatták a paradoxos híreket, most pedig meghallgatnak minden mást, ami nem paradoxos.
De ez egy paradox lenne, hogyha hamarabb vennénk fel a reakciót,
nem,
mint hogyha... Bár amúgy megcsinálhatjuk, hogy felvesszük a reakciót, hogy ez az új játék, ez nagyon jónak néz ki, nagyon izgatott vagyok. Az, amit bejelentettek CK3-hoz DLC-n, kicsit másra számítottam, de végül is várjuk meg. Az a lényeg, hogy milyen lesz, ha kijön.
Már kész. Ez csuklóból megy a hírfeldolgozás.
Tudom, hogy ezt fogjuk mondani, mert mit lehet arra mondani, hogy bejelentenek dolgokat? Majd jövő héten kiderül egyébként, mit lehet erre mondani. Jövő héten annyival lesz rendesebb a helyzet, hogy már lesz egy csomó egyéb, tehát már elindul egy ilyen párbeszéd a devek felől, meg a rajongók között, úgyhogy nem csak annyit tudunk mondani, hogy itt a száraz hír, hanem azt, hogy mondjuk, hogy reagálták rá az emberek, jöttek-e extra információk, mint ahogy a Total War-hoz folyamatosan érkeznek új információk a múlt hét óta.
Komolyan.
Aha, bemutatták a Wind Huszárokat, amik igazából egy ilyen lengyel különleges egység voltak a 16. Ne ásítozz!
Nem ásítoztam, majdnem befögtem egyet, de visszafogtam.
A 15-16. Században voltak ezek a szárnyas huszárok. Gyakorlatilag egy az egyben átrakták őket a Kislevbe. Ezen túl is biztos van rengeteg apró hír, de nem fog belemenni mindegyikbe, mert van más, amiről tudunk beszélgetni, és amiről érdemes is.
Így van. Első ezek között az Overwatch, ami felütötte a fejét, nem tudom milyen alkalomból. Ja, abból az alkalomból, hogy most van az évforduló esemény, és amellett, hogy a játékon belül is van maga esemény, meg új skinek, úgy döntöttek, hogy kicsit mutatnak az Overwatch 2-ből is, mert hogy már 2018 óta várunk rá, és semmi nem történik házatáján, vagyis hát nyilván a színfalak mögött fejlesztik, De nem az van, hogy már rég kijött és játszunk vele, hanem folyamatosan várunk, és azóta se tudjuk, hogy mikor fog megjelenni.
Elég nagy bombákat dobtak le,
legalábbis
egyet mindenképpen. Engem váratlanul ért, hogy a 6 versus 6-ból, ami az rendes standard formula az Overwatch-ban, hogy mind a két csapatban 6-an játszanak, 2 support, 2 healer, 2 tank, most már ez is megvan adva, és ezek amik azt mondták annak idején, hogy hát ezt agyon próbálták, és mindent megvizsgáltak, és csak ez működik a 6v6, hát most az Overwatch 2-ben 5v5 lesz.
Ami nagyon komoly.
Ami nagyon komoly, és most eszembe jutott még egy implikáció, hogy akkor hogy fog együtt működni az OV1 és az OV2?
Hát úgy, ahogy mondjuk a Roll Q-ban, meg a régi Quick Play az Overwatch 1-be, hogy a 6v6-ot száműzik az arcade módba, A fő játékmód meg 5v5 lesz, gondolom.
Érdekes.
Mert hogy volt egy 3 órás stream, amit így félfüle végig hallgattam, végigjátszottak 3 meccset, meg sok mindenről beszéltek, és mintha erre nem tértek volna ki, hogy az Overwatch 1-jel mi lesz, de az is lehet, hogy csak akkor abban a 10 percben nem figyeltem.
Azt is megtudtuk, hogy jön egy repülőgép, ez biztos hallani fogjátok. Minden, ez ilyen tömegközlekedési csomóponton lakok én. Itt vonat is van, repülő is van, gyerekek is vannak, egyszerűen fantasztikus hely. Szóval az a helyzet, hogy a rólok megmaradnak, és az, amelyik szegényebb lesz egy szereplővel, az a tank. Összesen egy darab tank lesz a csapatban.
Ez ugye annyi mindent megmagyaráz, így az egész Overwatch-sal kapcsolatban, mert hogy mióta kijött az Overwatch, és tudom, hogy ez minden multijátéknál úgy van, különösen ami kompetitív szférában van, hogy folyamatosan próbálják kiegyensúlyozni. Hogy egyike hős gyengítik, másikat erősítik, de valahogy az Overwatch-nál sose találták meg a tökéletes pontot, nyilván azért, mert mindig új hősöket is hoztak be, de mindig nagyon látványos volt, hogy így össze-vissza ingáznak, hogy akkor most egy karakter túl erős, most túlságosan legyengítjük, aztán visszaerősítjük.
Kivéve Brigitte, akit folyamatosan nörfölnek, aztán mindig túl erős.
Igen. Aztán mindig ilyen pár hét alatt kialakul egy meta, ami így betakozódik, ott van hónapokig, majd egy ilyen hatalmas mértékű változást visznek bele, specifikusan azért, hogy a metát szétrobbantsák, majd két hét múlva megint betonozódik az egész. És ez valószínűleg annak volt köszönhető, hogy ez a 6v6, ez nem az, hogy kezelhetetlen, de nagyon nehezen kezelhető, különösen úgy, hogy megvannak az adott szerepek, és nem véletlenül hívták az utóbbi pár évben az Overwatch-ot Shield Watch-nak, mert ahogy jelentek...
Miért nem Overshield? Az sokkal viccesebb lett volna.
Hát lehet Overshieldnek is hívják.
Az Overshield
ja, mert hogy
sokkal...
túl sok igen, shield, igen. Igen. Lehet Overshieldnek hívják, nem tudom pontosan. De feljött az a probléma, hogy túl sok a pajzsos karakter, és már nem csak a tankoknak volt pajzsa a végén, hanem pár DPS-nek is, és azt érezted a játékban, hogy főleg azután, hogy kötelező lesz két tankot is választani, hogy állandóan csak az egymás pajzsát lőjük, és szinte élvezhetetlen a játék, ami nyilván túlzás, de engem végtelenül frusztrál, hogy mire kilőjük a második pajzsot is, az első karakter újra letezi az első pajzsot, és ez egy kicsit megöli a játékot.
Én úgy érzem, hogy erre sokkal jobb, meg jó, nyilván nem mondom, hogy sokkal jobb, mert ők valószínűleg több millió órát tesztelték a dolgokat, de én sokkal élhetőbb megoldásnak tartom itt csak kútfőből azt, hogy sajnos akármennyire nem tetszik tovább osztani a tankokat, a tankon belül is két kategória, pajzsos, pajzs nélküli, mert most ahogy kitaláltak, az az volt, hogy van egy pajzsos tankod, meg van egy tank, aki gyakorlatilag, hogy hívják ez, offset tank, azt hiszem. Nem tudom, mi a pontos megnevezése, de az, aki nem az a feladata feltétlenül, hogy védje a csapatát, hanem inkább megzavarjon, sebzést osszon, tehát ilyen például a Hammond, kedvenc Hammondunk.
Ja, Roadhog.
Roadhog is ilyen, aki abszorbálja a damage-et csak kicsit máshogy, mint egy pajzs. Ilyen a hát valamennyire Winston is.
Pont Winston-t akartam mondani, hogy ő átmenetes, mert ő arra van, hogy beugrjon és szétszórja a népeket, de közben neki is van pajzsa, és ez egyik probléma.
Diva is egy ilyesmi.
Igen.
Szóval nem értek annyira hozzá, lehet, hogy ezt is vizsgálnak, ezt az opciót. Most egyedül talán picit az a filozófiájában, hogy kimondolva az volt mindig a cél, és azért maradtak végül a kettő tehát egy rólon belüli két játékosnál, mert hogy eloszlik kicsit a teher. És most viszont minden, hogyha rossz a tank, akkor minden arra fog menni, hogy rossz az egy darab tankunk. És az egy darab tank nem jól játszik. Hogyha volt két tank, akkor lehetett az, hogy az egyik jól játszik, másik nem. Még a mi szintünkön nem tűnt fel annyira. Lehet, hogy most már a mi szintünk részben jön ez a toxicitás, hogy a tanknak nem annyira jó.
Hát, előfordulhat, de közben meg ezzel is valamennyire számoltak. Nyilván egy béna játékossal nem lehet számolni, ezért is vesztünk mi, mert mi mindannyian bénák vagyunk. De hogy erősíteni fogják ezeket a tankokat.
Igen.
Mindenképpen meg új van, akinek úgy magát a fegyvereit is átdolgozzák.
Én azt hallottam, vagy azt olvastam tőlük, hogy a cél az, hogy a tank az ne egy szükséges dolog legyen, hanem érdekes módon az is egy extra legyen, mint mondjuk a support, aminek a support, mindegy. Szóval ez fura, mert általában a mostan az Overwatch buildek, azok a tankokra épülnek. Ez így oké?
Okay? Persze.
Igen, és a tankokra épülnek, és ha kiesik a tank, akkor kb. Vége. Tehát összeomlik az egész pocket, hogyha meghal a tank. Az lenne a cél, hogy a tanknak ne legyen ekkora súlya a csatákban, hanem extra damage dealerként jelenhessen meg. Tehát ne a tankon legyen minden felelősség. Ha van tank, az tök jó, tudunk aprítani, ha nem, akkor is el van a csapat. Ez a filozófia mögötte.
Egyrészt, másrészt meg, hogy agresszívabban lehessen játszani a tankokkal is. Például Reinhardtnak az egyik új képessége az lesz, hogy a charge-ot ki tudja kapcsolni féltávon. Tehát nem az van, hogyha egyszer benyomtad a charge-ot, akkor a szakadékig meg se állsz, hanem most már ki lehet kapcsolni, tehát dönthetsz úgy, hogy csak az ellenfél csapat közepéig mész, ott szétütsz párat, visszamész. Azt is balanszolták, hogyha mondjuk a tankot lövöd, mint ellenfél csapat, tehát hogyha én az ellenfél csapat tankját lövöm, akkor nem annyira töltődik az ultim, mint hogyha egy DPS-t vagy egy supportot lőnék. Tehát nincs az, hogy azzal, hogy te agresszívan játszol tankként, azzal lényegében az ellenfél csapat ultiát töltöd. Mert hogy kapnak rengeteget, aztán Winston fegyvere kapott egy új funkciót, hogy most már nem csak közelre hat, hanem távolra is lehet egy ilyen boostolt charge-ot lőni. Nyilván ennek van egy kis ideje, amíg feltölti, de most már vele is teljesen máshogy kell majd gondolkodni, mert nem csak az előtte lévő 5 méterre tudhatni.
Kíváncsi leszek a gyakorlatban, hogyan fognak kinézni ezek a változások, mennyire fog meg... Hát nem mondom, hogy mennyire változik meg a meta, mert mi mindig szarunk a metába belefele, de hogy mennyire ez frusztráló egy adott meccs. Mennyire fog átalakulni a játék képe azzal, hogy most már egy darab tank van, én akinek nagyon... meg kell védeni a Bastiont.
Ja, Istenem. Én nagyon húztam a szememet, mikor meghallottam, hogy 5v5 legysz, de minél többet hallottam róla, annál izgatottabb vagyok, és tökre megjött a kedvem 5v5-ös Overwatch-ot játszani, amire még várhatunk éveket, de már látom, hogy azért ez jó kis vérfrissítés lesz az egészben, mert még a pályákat is újra kell gondolni, mert azok a pályák, ahol most 12 ember volt, most 10 ember fogja megtölteni.
Az biztos, hogy ez nagy változás, és gondolom nem mentek volna bele, hogyha nem 100%-ig biztosak benne, hogy ez így jobb lesz, és hogy meg tudnak küzdeni a feladattal.
Hát rongyosra tesztelik, az biztos. Úgyhogy már most olyan változások vannak benne, amik szerintem üdvösek a játéknak. Én akkor vesztettem le az érdeklődésemet az Overwatch-ban, amikor a roll queue-t bevezették, szerintem azóta sokkal statikusabb. Nem, mert múltkor is játszottunk, és
nem olyan megint, ilyen, faktor, amiket akartam.
Megint ilyen overshield volt, és volt hozzá egy Genjing, meg egy Hanzong. És nem volt senki, aki átváltson Junkratre, hogy leolvassza a pajzsokat. Pedig, hogyha nincs roll queue, akkor fogom, és arra az 5 percre átállok Junkratre, lebombázom őket, kicsit elveszem a kedvüket attól, hogy pajzsosokkal jöjjenek, és utána mondjuk visszamegyek supportra. Én sokkal jobban szerettem, mikor több szabadságot adtak, de azt is megértem, hogy megvolt benne az a toxicitás, hogy ne legyél azzal, mert nekünk kell még egy tank.
Most már nem kell még egy tank. Most már egy tank van.
Most már kiirdották az overwatch-et.
Én csak azt szeretném, hogy Winston, hogy Hammond ugyanúgy működjön, mint eddig, és lehessen vele csapatni, csak valószínűleg Hammondra sokkal fontosabb szerepe lesz, mert én Hammond mindig ilyen off-tank voltam vele, hogy majd ezért csinálják ott az utat, én majd oldalról betörök, bezavarok, magamra vonom a tűzerőt, és akkor addig a többiek mennek. Most viszont...
Hát aktívan védenie kell a csapatot valamennyire.
Hát csak, hogy nem erre lett kitalálva a labda.
Ez így van.
Abszolút nem erre lett kitalálva. Mindegy, Mitchell nagyon jó lesz, amúgy néztem ezt, kicsit belenéztem ebbe a streambe, és akkor mondták egy ponton, hogy és te mit gondolsz erről, Jeff? És akkor én még így, de kiderült, hogy másik Jeff.
Szegény Balázs. Én meg azt hittem, hogy félre mondták, megszokásból.
Nem, volt benne egy Jeff.
Igen, csak nekem is megütötte a fülemet, hogy Jeff, és hogy ez elég kínos elszólás, aztán kiderült, hogy tényleg ott egy Jeff.
Ott volt egy Jeff. Csak az máshogy írta a nevét, Jeff volt.
Nem figyeltem.
Na mindegy. Nem fontos
egyáltalán. A gameplay kötött le.
Az. Ha már gameplay, láthattunk Rio-ból elég sokat, és erről is vannak gondolataid.
Ja, megmutatták, tehát lejátszottak 3 vagy 4 teljes meccset, és mindet új pályákon. Volt egy New
York. Csak a Rio-t láttam.
New York, Róma, Rio és Monte Carlo-ban is voltunk. Azt hiszem, nem emlékszem, hogy ott végigjátszották-e a meccset, de... Rióval kapcsolatban igen vannak magvas gondolataim, mert olyan fura érzés volt, mintha már létező Overwatch pályákból raknák össze a 3 szakaszát a riói pályának, mert hunyorogva az első szakasz nagyon hasonlított Velence egyik szakaszára, a középső szakasz az olyan volt picit, mint Junkertownnak a közepe, a harmadik szakasz meg, mint Eldorádónak a leges legvége.
A volt.
És... Nyilván más, meg részleteiben más, mert különböző flank útvonalak vannak, meg tágabb helyek, meg szűkebb helyek, meg ilyesmik, meg vertikalitás, de valahol mégis az az érzésem, hogy úgy kezdenek egy sémában gondolkodni, és akkor megvan egy alaprecept, és akkor aztán azt finom hangolják. És nyilván, amikor játszunk, akkor ez nem lesz zavaró, Csak így első ránézésre nekem az volt, hogy ezek már létező pályák összepakolva, meg átszínezve.
Üdv a Forma 1 világában, ahol az utóbbi 20 évben úgy készülnek pályák, hogy szó szerint összepázzalaznak pályákat, de még így büszkék is. Hogy igen, ezt az angol pályából vettük, ez pedig itt a japán pályának egy érzés vonalvezetése. Úgyhogy nekem már ez nem újdonság. Én valószínűleg nem vettem volna észre magamtól, látom, mire gondolsz, de kíváncsi leszek, hogy amikor ott leszünk, akkor érezzük majd-e ezt.
Valószínűleg nem, valószínűleg pont az ilyen apró különbségek miatt lesz teljesen más érzés.
Csak sok pálya lesz, mert ez most 4 pálya, és akkor még nem beszéltünk Vancouverről. Az volt az egyik első pálya, amit mutattak az OV2-ből. Emlékszel annak idején, mikor ott tolták a robotot? Emlékszel a barátságos robottolásra?
De most is volt robottolás.
Azt nem tudom, de hogy annak idején a Vancouveri pálya volt az első, amit nem mutattak.
Azt mondom, hogy szerintem most is játszottak rajta. Aha. De akkor ez már 5. Monte Carlo volt az egyetlen új, amit bejelentettek. A többiről már volt szó.
Ja, én nem is láttam Monte Carlo-t. Nekem így... Most ez picit kimaradt, csak azt láttam, hogy te küldtél. Meg azt láttam, hogy milyen király skinje van Baptiste-nak. Amúgy az van, hogy én kezdek attól tartani, hogy nagyon sok lesz a hős. Szerintem tudom, hogy ez nagyon régóta probléma, és ez mindig is probléma volt az ilyen játékokban, de nagyon-nagyon sok a hős. És folyamatosan jönnek újak, mert ez az egyik alapja a contentnek, és nem az, hogy nem nagyon tudnak mit kitalálni már, hanem az, hogy ezek nem könnyen kibalanszolhatóak egymással. Uh-huh. És akkor ebből van az, hogy ha összesen van 50 hős majd valamikor, most 30x-nél járunk, 35-nél valahogy így, akkor ebből 5-öt tud használni egy meccsen, akkor az azt jelenti, hogy nagyon gyorsan ki tudnak alakulni olyan duók, vagy olyan csapatok, amiket használnod kell. Vagy pedig az ellenség fog használni egy olyat, amit nagyon nehéz counterölni, hogyha nem egy bizonyos build-el jössz ellene.
Nem tudom, de minél nagyobb a választék, annál több a lehetőség arra, hogy kitalálja egy másik összeállítást, amivel nem számol az ellenfél csapat.
Hát ez is benne van.
Mert hogy valamiért a Dotában is 100 plusz hős van, és működik, és nem, jó, nyilván nem rátok rá annyira a Dotának a metájára, de azzal kapcsolatban még nem hallottam ilyen nagy problémákat, de jó, nyilván ott is rengeteg átfedés van, hogy milyen képességek vannak, de nyilván amit meg első kézből tapasztalok, az a Siege, amiben azt hiszem sokkal több hős van, mint az Overwatchban, mert hogy következetesen jön minden évben, régen évente 8 jött, most évente 4, és hát ott is az van, hogy nehezen tudnak már azzal mit kezdeni, hogy milyen képességeteket rakjanak be, mert egy időben az volt, hogy jó, a védekezőkhöz mindig olyan operátorok jöttek, akiknek ilyen lerakható gadgetjeik voltak. Uh-huh. És eljutottak arra a szintre, hogy a támadók már nem tudtak mit kezdeni a sok gadgettel, mert annyi szar volt lepakolva a bombsite-on, hogy meg se tudtál mozdulni. Ezért most behoztak az előző szezonban egy olyan operátort, akinek az a gadgetje, hogy hatalmasat robban a területen, és kb. Kipucolja az összes gadgetet. Tehát már ilyen specifikus meta problémákra hoznak be operátorokat, akik így az egészet megpróbálják felforgatni.
Biztos jó lesz. Én kicsit sajnálom, hogy elvesznek az eleganciák itt már ezen a ponton. Én például a Echo-t egyáltalán nem érzem elegánsnak. Értem, hogy mit csinál, meg hogy csinálja, és valószínűleg fel fogom úgy most majd kicsit értékelődni a szerepe, hogyha majd ugye egy tank lesz, akkor ő bármikor lehet még egy tank. Például,
igen.
És mert eddig 50%-kal több tank volt a pályán a csapatban, hogyha ő lehozott még egy tankot, most már 100%-kal lesz több. Mert egy helyet 2 lesz, nem 2 helyet 3.
Ja, de hát a saját csapatodban, azt hiszem az ellenfél csapatban.
Hát mindegy, igazából. Egy csapaton belül.
Jó.
Szóval értem, csak én nem érzem Echo-t például kifejezetten elegánsnak. Tehát nagyon nehéz így megérteni, hogy ő mit, hogy csinál, meg nagyon figyelni kell rá. Nem, lehet, hogy egy akkorás kérdés, de nekem sose jött csípőből az, hogy jó, akkor ezt így, meg számolni kell, hogy akkor oké, most találok most ugrat, akkor ami a gyengébb lesz, és akkor de az a pajzsra hat.
Szóval... Szerintem pont ettől nem feltétlen mondanám, hogy az elegáns szó erre a jó, vagy hogy nem elegáns, Mert hogy pont ő az, akihez tudás kell, meg gyakorlat, hogy jól tud használni. És én azokat a hősöket szeretem, akivel igenis oda kell tenned magadat, és nem pedig olyan, mint Soldier 76, hogy lő, azt jó van. Tehát nekem meg az nem elegáns, hogyha túl egyszerű a hős. És pont Echo az, aki elegáns, mert vele jól kell játszani, hogyha sikeres akarsz lenni benne.
Jó, hát ez azért van,
ezért nem
mert jó
játszok
játékos,
Echo-val,
vagy én meg nem vagyok
de
jó
pont ezt akartam
játékos.
mondani, hogy ezért nem játszok Echo-val, mert túl skilles, és nem volt időm gyakorolni eleget.
Például Junkrat szerintem tökre elegáns ilyen szempontból, hogy azért kell hozzá skill, de nem is kell matekoznod a fejedben, hogy megértsd, hogy mit kell
Hát, ha jó Junkrat vagy, akkor kell matekozni, ha rossz Junkrat vagy,
de
akkor
miért kéne
spammelsz mindent.
Matekozni?
Mert hogy a gránátvetője miatt, hogy azzal ne csak splash damage-et adj, hanem konkrétan eltalálj valakit, és igazi sebzést vigyél be, azzal bizonyos szinten matekozni
De
kell.
Nem úgy matekozol, hogy... Az úgy matekozol,
Jó, de nem, hogy
hogy
a HP-ját számolod az ellenfélnek, igen.
Igen. Mindegy, ez gondolom személyes preferencia kérdése, én csak aggódok, hogy ez milyen hatással lesz az egészre. Az, hogy egyre újabb és újabb hősök jönnek, mert hogy most megint be kell majd húzni 20 új hőst kb., hogy az emberek elkezdenek játszani, vagy visszatérjenek a játékhoz.
Inkább az lesz a furi, hogyha kijön az Overwatch 2, és egyszerre nem egy új hős lesz. Mert gondolom a megjelenésnél minimum 3-at illene, de inkább 5-öt bevinni, hogy akkor tessék ezeket vigyétek, különösen úgy, hogy már 2 éve nem jött hozzá semmi.
Az egy érdekes koncepció lesz, hogyha egyszerre 5 hőst rászabadítanak a
hát
játékra.
Igen. Az balansz szempontjából is nagyon kérdéses lesz.
Olyan ős káosz lesz. A pályákat se ismeri majd senki igazából. Igen. Nem baj, ott leszünk.
De hát elvileg tesztelik ezeket, mert nem nagyon beszélt, egy új hősről beszéltek, ha jól tudom, aki biztosra
Soldier,
vehető.
Soldier, hogy hívják?
Igen. Másról még nem volt szó.
Ja.
Hát lehet nem akarnak látjuk. Túl sokat egyszerre.
Lehet. De majd mindenképpen lesz Twitch stream róla, majd összeáll a klasszikus
Na,
csapat, és akkor már ha mire oda jutunk, lehet, hogy kevesebbet kell fizetni a Twitch-es előfizetésekért, mint eddig kellett.
Na, micsoda átvezetés!
De mindig felhív oda figyelmet az átvezetésre,
mert
és
tetszik.
Nem tud originál
tetszik.
Lenni. Vagy
nem kell
organikus,
reagálnod rá.
Organikus. Szóval a Twitch elkezdte bevezetni az árazást a régiókba, sőt országokra levetített árazást, ami valószínűleg nekünk jól fog jönni, hiszen a magyar gazdaság mármint, hogy a magyar gazdaság bevallottan abból az nézőpontból, ahonnan ők dolgoznak, alacsonyabb hozzáadott értékkel rendelkezik, és alacsonyabb vásárlóerőt képvisel, mint a többi. És azért gondolom ezt, mert az Epic Games Store-on is alacsonyabbak az árak, amit múltkor beszéltünk, és most tűnt fel, hogy ugye, hogyha vásárolsz az Epic Games Store-on most valamit, akkor 10 dolláros kupont be tudsz váltani.
Igen.
Ami 10 eurós kupon. Ami 3000 forintos kupon. Tehát az sehogy nem jön ki.
Az már sehogy. Most már nem valid. Amikor először bejött az Epic-en a 10 eurós kupon, akkor még ilyen 300-310 forint körül jártunk, nem pedig 300 és 360 között. Csak azt nem igazították hozzá.
Szóval igen, ezért valószínűleg csökkenni fog az ára a Twitch előfizetésnek. Lehet, hogy még forintban is lesz? Az logikus lenne, nem? Ezt nem tudom. Jelenleg Mexikóban és Törökországban kezdték el ezt a dolgot, de azt mondták, hogy kb. Nagyon sok országban fog jönni. 60 országról beszéltek talán.
És ennek milyen vonzata van a streamerek szempontjából?
A streamerek kevesebbet vannak keresni, mielőtt többet keresnek. Szóval az az elképzelés, hogy alacsonyabb lesz a belépő szint ahhoz, hogy előfizess. Tehát nem, jelenleg úgy van, hogy 5-nél kezdődik, 5 dollárnál, 5 eurónál, dollárban számol a Twitch, 5 dollárnál, tehát az egy ilyen 1500 forint. Azt hiszem.
Igen.
És hogyha ez átmegy forintba, akkor lehet, hogy mondjuk 1000 forint lesz egy előfizetés.
De ugyanúgy lesz lehetősége nagyobb előfizetésekre is.
Nem csak az, hanem az, hogy akkor hát ha több ember mondja azt, hogy oké, nekem 9,95 megér, 1495 már nem ér meg. Tehát az már sok az én pénztárszámnak. 9,90 az sokkal barátibb ár. Ez ilyen kis pszichológiai dolog, hogy nem 4 számjegyes, hanem 3. Valószínűleg amúgy nem így lesz.
De ez csak az ilyen keleti végeken lesz, vagy Amerikában is lesz egy 3 dolláros változat?
Nem lesz. Nem, igazítják az árakat.
És hogy néz ki az, hogyha én elő akarok fizetni egy amerikai streamerre?
Nem tudom.
Magyarként, 1000 forintért.
Nem tudom.
Jó, akkor ebből belekérdeztem.
Igen. Annyira nem mentem bele. Tehát az lenne a lényeg, hogy több ember tudjon olcsóban előfizetni, amiből összességében több lesz a bevétel. A Twitchnek is, a streamernek is.
Értem.
Ez az elképzelés. Vagyis
sejtem.
Úgyhogy ezt várjuk szeretettel, még nincs semmi hír róla, hogy mikor, ezt gondolom, majd amikor a Disney Plus jön.
Várja, attól is függ, hogy ezt külön vezetik be alá, mert hogyha most neked van mondjuk 10 előfizetésed, amiért kaptál X forintot, hogyha az a 10 előfizetés most azért kevesebbet fizetnek, akkor te is kevesebbet fogsz kapni azért a 10 előfizetésért.
Persze, hogy kevesebbet kapok.
Értem.
De hát ez úgy lesz, hogy tudod, ez havonta frissül. Úgy képzeld már el, hogy a Netflix egyszer csak úgy döntött, hogy nem 10 eurót vesz le tőled, hanem 3500 forintot, vagy 3200-ot. De azt hiszem marad dollárban. Nem tudom. Lehet, hogy pezóban fogja majd fizetni. Szóval csak ezt tudtam átkötni, ezért gondoltam, hogy folytassuk ezt.
Amúgy is Amazon Prime-mal éri meg a legjobban, nem? Az 900 forint, és kapsz érte ingyen Twitch előfizetést.
Igen. Ja, mondhatjuk. Az, ha már fájdalmas árakról beszélünk, mi a helyzet az Nvidia házatáján?
Jaj, hát az Nvidia az tovább átadja a népeket, és megpróbálja elhitetni velünk, hogy valamikor újra lehet RTX, nem újra, hanem valamikor lehet RTX kártya a számítógépházunkban. Nekem vannak kétségeim, de most azt tervezik, hogy az a fantasztikusan működő hashrate limiter, ami elvileg az a Bitcoin meg az Ethereum bányászás...
Csak az Ethereum.
Csak az Ethereum? Igen. Nagyon jó. Az ellen van. Azt megpróbálták bevezetni az RTX 3060-nál, és katasztrofálisan sikerült, mert azt mondták, hogy feltörhetetlen, aztán ők maguk kapcsolták ki véletlenül. Úgyhogy ez nem jó buli lett. Most azt mondták, hogy az egész RTX szériából adnak ki új kártyákat, amik már úgy lesznek felcímkézve, hogy Light Hash Rate, LHR, más lesz a doboza, picit jó, nyilván a kártyának a dizájnja nem lesz más, de hogy mindenhol kommunikálva lesz, hogy ezt a kártyát ne vedd meg bányászatra, mert nem lesz jó dolgod. Uh-huh. Nem fog annyi pénzt hozni. És akkor most már nem csak ilyen, mit tudom én, zöld dobozok lesznek, hanem rácsapnak egy kék matricát is, hogy gyökérbányász, ezt hagyd meg a gamereknek. Nem tudom ennek mi lesz a kifutása, valószínűleg a bányászok megvesznek majd belőle egy csomót, csak azért, hogy megnézzék, hogy működik és feltörjék, és utána bezsákolják az összeset, de ennek amúgy az lenne a célja, hogy az árak szinten maradjanak, tehát hogy így az MSRP-ért lehessen vásárolni, ez az ajánlott fogyasztói áron kerüljön a gamerek kezébe, ne pedig háromszoros áron, és hogy a gamerek kezébe kerüljön, ne pedig a bányászokéba.
Az a baj, hogy én ebben nem hiszek. Egyrészt nem hiszek abban, hogy az Nvidia az ellen küzd. Másrészt nem hiszek abban, hogy... Bár ezen a ponton lehet, hogy most már, ha lenne rendes PC gaming központ, akkor elkezdene nyomást rakni az Nvidia-ra. Az Nvidia-nek jelenleg nagyon megéri. Tehát olyan szinten lerabolják a bankot, mint nem lenne holnap. Nem áll érdekükben, hogyha kivesszük a humanitárius okokat, hát, nem áll érdekükben, hogy...
De valamennyire, mert a gaming piac nem csak annyiból áll, hogy ők legyártják a hardvert és kirakják a polcra. Egyrészt ők abból semmivel nem keresnek többet, hogy a scalperek meg a bányászok háromszoros áron árulják ezeket a kártyákat. Ők ugyanúgy annyiért adják el a viszonteladónak. Másrészt nekik meg rengeteg szerződésük, meg egyességük van játékfejlesztő cégekkel. Na, és kiadókkal.
Ezt kezdtem el mondani egyébként.
Ja, bocsássál meg.
Hogy ha lenne, akkor most már lassan onnan jöhetne nyomás, de hogy ki fog nyomni őket? A Microsoft? Az örül, hogyha az Xbox-a megvan. A Sony? Hát az is a PlayStation-e van elfoglalva. Azt mondod, hogy őrült nagy a PC szektor, és jelentős, úgyhogy most meglátjuk, hogy tényleg jelentőse, mert szerintem ezek igazából nem ezek látszatintézkedések, amit csinálnak az Nvidia oldaláról. Ők mindent megtettek, a körülbelül 17 ezer létező bitcoin vagy kriptovalutából egyet leblokkoltak, főleg, hogy most már adásul a kriptovalutáknak a reneszánsza, ha lehet így fogalmazni. Mm-hmm. Most boldog-boldogtalan megint indított kriptovalutát, most már meme kriptovaluták is vannak, hál' Istennek. Van egy dude, aki azt írja, hogy naponta átnéz 200-at.
Ja, hogy ezekből a valutákból.
Igen. Tehát olyan mennyiségű kriptovaluta van, hogy naponta átnéz 200-at.
Hát de ez tök jó, mert annyira túl lesz szaturálva a piac, hogy a végén senkinek nem éri meg.
Hát igen. Lehet, hogy igen. Ez is lehet egy kifutása. De egy darabig még nem ez lesz. Főleg úgy, hogy csak az Ethereum van blokkolva. Én nem hiszek már annyira ebben. 10-30, majd után gyártott 10-30-at fogok venni.
Na, az nagyon jó lesz. Azon minden hasítani fog.
Hát ez van.
Nekem egy ilyen halvány reményem van, hogy ez hozni fog egy pici változást, de valószínűleg érdemi javulás nem ettől lesz, hanem attól lesz, hogyha a világ visszaáll a rendes kerékvágásra, és bejönnek azok a befektetések, amiket a krízis miatt alakítottak ki. Hogy meg milliárdszorozzák a chipgyártási kapacitást az egész világon.
Vagyis appolják arra a szintre, ami a válság előtt volt, mert most az is csökkentette a chipgyártás méretét.
Hát
nyilván... Még nem értük azt a szintet, ami a válság előtt volt.
Én azt várom, mikor ezek így bezuhannak, és túl sok chip lesz, és akkor már húgy és szarért fogják árulni őket.
Aha, valószínűleg ezt kivárjuk már fél lábon is.
15 év alatt simán meg lesz. De, ja, valami változást biztos eredmény az első két hétben tök jó lesz, utána pedig feltörik.
Vadkelet, az van itt, ide nem fog eljutni semmi ebből.
Ja, igen. A másik pedig az,
Még ha jön is a cucc, akkor is olyan drága lesz, mint hogyha, nem tudom, az eredetit vennénk.
De. Meg nyilván nem értek a hardware-es oldalához egyáltalán, de minél jobban belepiszkálnak, annak az lesz az eredménye, hogy gamingben is rosszabbul fognak teljesíteni idővel a kártyák, vagy nem várt következményekkel.
Ez nyilván benne van a pakliban, hogyha nem áll látszatintézkedés lenne, akkor biztos aggódnék emiatt, de szerintem nem. Főleg, mert ezek úgy vannak meghajtva ezek a videókártyák, hogy szétmennek egy pár hónap alatt gyakorlatilag. Tehát sokkal jobb terhelést kapnak, mint egy sima videókártya játék közben. Igen. Tehát sokkal jobban kijön az, hogy nem úgy teljesít. Uh-huh. Tehát szerintem ilyen százalékban is alig kifejezhető értékben csökken ezeknek gamingre használva a teljesítmény ezeknek a kártyáknak. Azt akartam mondani, hogy az menthet meg, hogy most van egy új sorú kriptovalut, ami most már a HDD-t, ja. HDD piacot rombolja szét, és dönti be, nem pedig a videókártyát, mert hogy ez tárhely alapú.
És HDD vagy SSD? HDD. Mert valamiért HDD rémlik. HDD. Azt vihetik, vigyétek ki, úgyis ki kell pucolni a raktárakat, most már mindenki SSD-zik, ami nem igaz nyilvánvalóan, mert nekem is van 6 terabájtnyi HDD háttértáram, és az jó is úgy, de, hogy HDD, nem pedig SSD.
De hogyha rá leszel kényszerítve, akkor le fogod cserélni HDD-re.
SSD-re?
Nem bár fogom lecserélni, mert... Nem feltétlenül, mert az SSD nem annyira jó a hosszú távú adattárolásra.
HDD-nek is megvannak az előnyei, nem utolsó sorban az, hogy még mindig sokkal olcsóbb, mint egy SSD. Tehát oké, hogy mennek le az SSD árak, de azért még most egy 1 terás SSD
lehet,
elég,
most már nem.
Elég drágább. Elég drága valami. Hát jó,
egyre
az zárul az olló.
Most ez az olló még gyorsabban zárul, szinte nyisszan. Úgyhogy ez várható. Akinek sikerül beszerezni ilyen kártyát, az már is örülhet, mert a No Man's Sky kapott egy DLSS frissítést. És most már DLSS-sel fut. Alatt fut? Segítségével fut?
Van benne DLSS.
Van benne
bekapcsolható
DLSS.
DLSS.
Igen, nagyon jó. Ez az egyik része a No Man's Sky update-jének, a másik pedig csak azért hoztam fel, mert ez a játék úgy tud csalódást okozni, hogy nem ígér semmit. Már ezen a ponton. Kijött egy trailer, hogy No Man's Sky meets, vagy end, Mass Effect. És akkor nyilván az agyam túl gyors és túl okos, és azonnal elkezdett a képzeletem szárnyalni, mikor...
Rajtad kéne Ethereumot bányászni, a te agyadon.
Mikor nem volt elég idő az a gyors kattintás, amíg elindítottam a videót, hogy ne induljon el a fantáziám, hogy jaj, mi lesz itt, mert a thumbnail is volt egy normandi, és oké, nem számítottam arra, hogy így minden bekerül, fajok, stb., de hogy egy vezethető normandi, az mennyire király lenne. Hát, az van, hogy ugye a No Man's Sky-ban lehet ilyen flottád, amiket elküldhetsz questelni. Ugyanaz, mint az Assassin's Creed-ben volt az Assassinok Szövetsége. És még számos játékban egyébként. És akkor ezeket így néha lehívhatod magadhoz a flottát, mert hogy a flotta zászlós hajóján tudsz, oda le tudsz szállni, és ott tudsz craftolni, meg építkezni, meg dolgokat tartani, tárolni, és a flotta többi része meg ilyen mindenfajta egyéb hajókból áll. Kisebb hajókból, azokra nem nagyon tudsz leszállni, vagy csak addig, hogy megjavítsd. Egy ilyen kisebb hajó lesz a Mass Effect-ból a Normandia. Szóval igazából csak bekerül a modellje.
És kívülről meg lehet csodálni.
Látszik,
hogy VR-tizzadtak az előzetes megrálásánál, mert az elején jól kezdődött, hogy valami anomália történik, megjelent a Normandi.
És akkor így mindig odáig jutnak, hogy körbejárják a Normandit.
Egy percen keresztül különböző helyeken, különböző panorámákkal, különböző irányból nézzük kívülről a Normandit. Szóval remek.
Nagyon jó lesz. Alig várom, már ez meg is jelent, úgyhogy játszottok vele. Jéj. Milyen hírünk van még?
Hát maradjunk kicsit az...
Maradjunk az űrben. Maradjunk az űrben. Ja. Egy csomó minden szivárgott a Starfieldről, az Bethesda következő nagy játékáról, ami nagyon izgalmas, és nagyon várjuk. Az űrben játszódik ez majd. űr Skyrim gondolhatjuk, aztán majd kiderül. Pár érdekes dolog kiderült róla. Egyrészt screenshotok. Ez alapján pontosan úgy néz, mint az összes többi űrjáték. Tehát ez a... hogy hívják azt a játékot, ami az most jött ki az Odyssey DLC? Epic Dangerous által felvázolt... Elite Dangerous által felvázolt clean, neat, tiszta, letisztult, kicsit Mass Effect normandis gyökerekből építkező stílusa lesz a játéknak, és ami érdekesség, hogy az UI alapján lehet, hogy az űr tényleg űrként lesz kezelve, tehát lesz fent, lent, előre, hátra, jobbra, balra, nem csak az, hogy 2D-síkban mozgó 3D-s táj, hanem ténylegesen, ha kimész az űrhajódból, akkor körbe tudod mondjuk sétálni. Úgy tűnik, hogy lesz egy ilyesmi része is, de ez csak a UI alapján. És a Jason Schreier azt mondta még el, hogy ott lesz nyáron, az E3-on, viszont ő szeretné előre szólni, hogy megspóroljuk azt az utat, mikor mindenki azt hiszi, hogy ez már idén jön, és ezért kiderül, hogy nem idén jön, és elkezdenek halálos fenyegetéseket küldeni a készítőknek. Na ezt az egész loopot megspórolandó előre szólt, hogy 2022 végén fog érkezni ez a játék csak. Gondolom azért szólalt meg, mert valaki elkezdte szivárogtatni 2021 karácsonya, és akkor mondta, hogy megint akkor jönnek a halálos fenyegetések. Nem áll.
Nem akar még egy olyan cikket írni.
Ja, megrendesen ez mindig én kicsit cop-outnak érzem ezt a halálos fenyegetések dolgot, mert annyira nagy a piac, hogy egy idióta lesz, hogy küld egy olyat, hogy megölöm anyádat, hogyha nem jön ki. És akkor már is lehet mondani, hogy tessék, én semmi rosszat nem csináltam, és az, amit mégis, az akkor is eltörpül amellett, hogy halálos fenyegetések, mert most már ez egy ilyen visszakézlet.
Ez már minden cégnél meg van írva előre ez a tweet.
Igen, hogy akkor reagálnak csak, és csak annyit reagálnak, hogy dolgozunk rajta, de amúgy a halálos fenyegetések az nem király.
Igen.
Biztos van valaki, aki küld, mert túl sok ember van a bolygón. Visszatérve, itt erre a dologra, ha már bolygók, hogy van egy olyan pletyka része is, ezt olvastad?
Na.
Hogy állítólag lesz
egy... Vigyázz, mert hogyha túl hype-olódok, lehet halálos fenyegetéseket kezdek el küldözgetni, mikor nem valósul meg.
Most túl fogsz hype-olódni, mert van egy hollywoodi sztár, aki elképzelhető, hogy benne van ebben a játékban.
Idris Elba?
Nem.
Akkor nem érdekel.
Egy olyan dude, akiről tudjuk, hogy jelenleg egy szupertitkos projektet forgat az űrben.
Tom Cruise.
És van egy olyan pletyka, hogy ez a Starfieldhoz forgat dolgokat az űrben.
Biztos, hogy nem.
Valószínűleg nem, de mennyire vikirány lenne már?
Nem annyira.
Miért nem?
Most minek menjünk
nem
ki
volt a
Starfield kedvéért?
Jon Snow, de a kódban milyen jó volt, hogy benne volt Jon Snow? Állítólag.
Azzal pont nem játszottam, a Kevin Spacey-sel játszottam.
Na, milyen jó volt, hogy benne volt Kevin Spacey?
De ennek semmi értelme. Miért menne ki Tom Cruise az űrbe?
Mert Tom Cruise, és megteheti.
De igen, és akkor utána nyilván filmen fog dolgozni, nem egy hülye videójátékon. Ráadásul egy Bethesda Softworks videójátékon.
Egy pillanatra nem engeded el a valóság talaját. Mi így szorítod?
Hát így, mert ismerem Tom Cruise személyesen. És tudom, hogy ő nem állna bele ilyen hülyeségbe.
Mondjuk egymagasak vagytok, szóval legalább van miről beszélgetni.
Van. Nem, úgy szerintem ő még nálam is alacsonyabb egy picit.
No.
De tényleg, hát na.
De felveszi egy speciális cipőjét.
Jó, hát olyan Robert Downey Jr.-nek is kell.
Szóval Tom Cruise benne lesz a Starfieldben, ami 2021 karácsonyában érkezik.
Wow. Leszűrted a legjobb dolgokat ebből.
Ide fogják visszavezetni a halálos fenyegetéseket. Majd megkérdezi, miért fenyegetett halálosan, mert a bögre gamingen nem ezt ígérték.
Szóval késő 2022-ben jön, Tom Jason nélkül. Szerint, Tom Cruise nélkül, amiből nyilvánvalóan 2023 közepe lesz, és akkor is még csak az a verzió, amit majd a modderek rendbe raknak 2024 közepére, úgyhogy ne üljetek tükön a Starfieldet várva.
Főleg akkor nem üljetek tükön, hogyha PlayStation-on szeretnétek játszani ezt a játékot, mert csak kibújt a macska a zsákból.
Mr. Nice Guy Microsoft, aki azt mondta,
Mr.
hogy itt
nice
nem lesz
Guy
semmi
no
baj.
More.
Mert hogy eseti alapon döntik el, hogy melyik játék exkluzív és melyik nem, és hogy nem a vásárlások utáni első nagy megjelenő Bethesda cím, az exkluzív lesz. Mármint a Deathloop-ot leszámítva, mert ott már régen megvoltak a szerződések azzal kapcsolatban, hogy hova megy.
Gyakorlatilag eddig kerülgették a forrókását, most már valamiért előjöttek, hogy akkor igen, ez bizony exkluzív lesz, olyan szempontból, hogy igazából jön PC-re, meg jön Xbox-ra, és nem jön PlayStation-re. Nem váratlanul ér, de azért csalódott vagyok egy kicsit most Steve-ben.
Phil-ben?
Phil-ben. Igen.
Igen, nem is se tudod.
Mert ennyire csalódott vagyok igen. benne, hogy elfelejtem a közös emlékeinket.
Már mikor megvették a Bethesdát, én biztos voltam benne, hogy ez lesz az útja, és ez lett. Nyilván megvan annak a fájdalom faktor különböző lehet, hogy melyik cím nem jön PlayStation-re, én továbbra is tartom, hogy azok azért sokkal neccesebbek, mikor már egy létező és több résszel rendelkező IP-t migrálnak. A Hellblade-et már ellopták a PlayStation-től, most ellophatják még a következő Wolfenstein játékot is.
Nem tudom, mert igazából...
De mindig szar ez a helyzet, csak akkor rosszabb, mikor egy trilógia lezárását lopják.
Ami gyakran előfordul.
Igen.
Például. Melyik trilógia lezárása nem érkezett valamelyik konzolra, úgyhogy a többi része kín volt.
A Halo például
jó,
nem érkezett
Halo,
PC-re.
A
Hitman 3 átkerült
rajongók.
Epic Games Store-ra. Nem
az,
tudom még mi.
A Hitman 3 nem ér.
Picit ér.
Nem.
Picit ér,
Mm-mm.
de picit ér. Attól még, hogy te megvetted Epic-re, attól még picit ér.
Hát nem vagyok miatt a boldog, de az egészen más.
Egészen
szerintem.
Más, de picit él. De attól még van erre példa, és hogyha meg eddig nem volt példa, akkor meg most teremtenek rá precedenst.
De ez nem teremtenek precedenst, hát nem egy trilógiának a lezárása jön egy...
Pont ezt mondom, IP. Hogy különböző elemek vannak. Van olyan, amikor... És pont ezt mondom, hogy amikor új IP, akkor is rohadt fájdalmas, de nem annyira fájdalmas, mint mikor egy létező IP-nak a következő részét teszik exkluzívvá, mint például a Hellblade 2,
egyébként
már nem jön PlayStation-re.
Viszonylag bevett gyakorlat, hogy esetleg egy felfutott stúdió új címe csak bizonyos konzolra érkezik. Ez mindig is benne volt a pakliban. Ettől függetlenül hát én már szerencsésebb lett volna, hogyha úgy lökik be az egészet, csak akkor még nem tudták, hogy ez lesz.
Igen.
Vagy nem volt még biztos. Nem, én most egyet tudok érezni a PlayStation játékosokkal.
Ez a teljes mértékben.
Kitörlik a szemükből a könnyeket a God of War-ra, meg az összes többi játékkal remélem. Az összes létező jó játékkal, ami ott van nekik. Majd, hát ha egy ilyen egyéves exkluzivitás lesz ebből.
Há, esélytelen. Úgyhogy rip.
Rip. Ha már rip, ugye a Codemasters-t felvásárolta az EA, és meg is jelenik nem sokára a 2021-es Forma 1 játék, ami az első lesz az EA zászlaja alatt. Ezzel kapcsolatban sok dolgot nem akarok mondani, annyi, hogy csak egy kis folytatása a régi témáknak, hogy zárjuk itt picit le ezt a történetet egyelőre. Azt mondta az EA, hogy nem szól bele a Codemasters munkájába, ugyanúgy autonóm működhet, mint ahogy a Respawn működött, vagy működik autonóm módon. Úgyhogy hát reméljük ez így is lesz. Lehet, hogy azért a monetizációba berenyúlnak, de mondom, a Codemastersnek ezzel sose volt gondja. Ja. Tehát mindig abba az irányba tartott, hogy úgy lesz monetizálva, mint hogy az EA monetizálná. Most a legújabb, ami kiderült, hogy a 21-nek az extra verziójában benne lesz 7 híres Forma 1-es versenyző. Ennyi.
Wow.
Ja. Izgalmas lesz.
Amelyik, hogy egy régebbi és híre visszacsatunk, akkor szerintem nem mondtuk el, de hogy a Need for Speed nem jön idén, és szerintem ennek köze lehet ahhoz, hogy az EA megvásárolta a Codemasters-t, mert így van egy csomó autóversenyes franchise, amit kiadhatnak idén is, és lefedik azt a réteget, aki mindenképpen autózni akar. Tehát nem az van, hogy mivel nincs Need for Speed, ezért ebben az évben az EA a teljes autós közönségtől elesik, hanem itt van a Codemasters, ő majd szállítja a vezetős játékokat.
Gyakorlatilag nincsen átfedés a Codemasters közönsége és a Need for Speed között.
De biztos van.
Szerintem én vagyok az egyetlen, aki játszik, de én sem játszok Need for Speed, de mezarok.
De az utóbbit szeretted, a legutóbbit, a hitet.
Aztán mégis játszottam, 5 órát azt ott hagytam.
Hát az már egy
halálunalmas.
Mert ha lenne kormányos, csak olyanokat játszanál, és akkor...
A Need for Speed-et csak kormányos szokás játszani. Ja, ahhoz nagyon kell.
Nem baj, az öltönyöseknek számít, hogy az minden réteg ki legyen pipálva.
Tehát a Forma 1, a gyakorlatilag az egy szimulátor, és a rajongóknak szól. A Dirt Rally az egy szimulátor, hardcore, és a Dirtből meg most jött ki új rész. Tehát igazából letolgatják volna az EA ilyen szempontból, mert nincsen arcade szuperautókra banking autóversenyes játékuk, ami a Need for Speed lenne, és nincsen még igazából komoly játékuk se. Ne felejtsd, hogy amúgy, hogy a Toka, de hogy is, a Slightly Mesh Studios megvette korábban a Codemasters, ami azt jelenti, hogy a Project Race
Project Cars?
Project Cars, nem mennek ezek a neked. A Project Cars játékok is ott vannak most már az EA-n belül. Ami meg egy megint másik kategória, mert a Project Cars az, amit senki nem szeret. Az egy azt szerették, a kettő szó-szó, a három meg nem volt elég szimulátoros a szimulátoroknak, és nem volt elég árkád az árkádosoknak.
Ez a legjobb.
Úgyhogy most nagyon sok közönségre lehet lőni, aztán meglátjuk, hogy az EA mit fog ebből kiforgatni. Kíváncsi vagyok. Elsősorban arra, hogy fog alakulni az F1 2021-re, szerintem azt már így borítékolható, hogy működnek a dolgok, mert ugyanúgy, ahogy eddig, csak rosszabbul.
Szép.
Azért megveszem. Ákos, mivel játszol mostanában?
Hát én Mass Effect-ezek.
Ó!
Idén korábban volt a születésnapom.
Ez ilyen, ez egy különleges mint Jézusnak az újabb születésnapja.
Ja, nem a születéshez kell igazítani, hanem a legjobban vált megjelenéshez az évben.
Azt mondom, hogy neked nyáron van a szülinapod, akkor meg nem igazán jelennek meg semmik.
Igen.
Szóval vagy utólag kapod meg, ami tróger dolog, novemberben megkapni a nyári születésnapra az ajándékot, vagy előre jóval.
Ja. Szóval vehetnél példát Bögréről, mert Bögrétől kaptam ezt a Mass Effectet.
Ó, milyen nagy, egyszerű ember, ja, kiváló. Nézem a sorozatát, a Crusader Kings, csak keveset mutatja az Árpádokat sajnos.
Ja, azt hittem más fogsz mondani. Jó, szóval Mass Effect Legendary Edition. Látom, most már motorosok is vannak.
Hát, a Need for Speed nincs, ki kell menni az utcára, ott kell intézni.
Úgyhogy eléggé belezuhantam a Mass Effect 1-be,
na és milyen?
És vannak tapasztalataim.
Ó, wow.
Egyrészt sokkal jobb, mint amire számítottam. Mármint tudtam, hogy a Mass Effect 1 az egy jó játék, csak hogy nagyon öreg.
Uh-huh.
És úgy öregebb, mint amilyennek kéne lennie, ha érted. Mert hogyha lejössz most a Half-Life elé, egy 2004-es játék elé, akkor ugyanolyan jól tudod élvezni, mint 2004-ben. Ha most leülnél az eredeti 2007-es Mass Effect-tel játszani, akkor rendkívül sok problémád lenne vele. Ellenben a Legendary Edition nagyon sok mindent kivasal ezekből a problémákból. A fő húzó ereje ennek nyilván a látvány. Kicsit feljebb húzták az egésznek a grafikáját, és így tökre élhető. Nem érződik rajta, hogy régi. Nyilván érződik rajta, hogy limitált a helyszíneken, hogy nincs annyi NPC, meg nem annyira sűrűek a területek, hanem többnyire minden szögletes.
Uh-huh.
De azzal, hogy a világítás, meg a textúrákat, meg az árnyékokat rendbe rakták, már sokkal könnyebben belemegy a beleélés, mint régebben. közben a bolygókon az időjárási elemeket is felújították, tehát hogy így el lehet merülni benne, és nem kell azt, nem azzal a kompromisszummal, hogy oké, tök jó, de közben fosul néz ki, hanem most már látványra is rendben van a játék, irányítást is rendbe tették, tehát a gameplay meg a harcrendszer most már sokkal jobb, már amennyire rémlik az emlékeimből. Ami még mindig egy kalapszar, az a Mako és a felfedezés a játékban. Tehát nyilván nagyon sokat javítottak rajta, meg az Andromédából átörökítették a boostot, úgyhogy most már a Mako-vel is lehet nitrózni. De hogy így alapjaiban van gond az egész felfedezési mechanikával, ahogy az úgy be van építve a Mass Effect 1-be, és az is leginkább a technikai limitációnak köszönhető, amit viszont nagyon túl sok energia lett volna újra gondolni egy ilyen remaster esetén. Mm-hmm. Remake-nél még talán, de akkor meg már rálépsz arra az aknamezőre, hogy mennyit tartasz meg az eredetiből, mennyit nem. És hát úgy tűnik, hogy ez is olyan, amikor leszállsz nem sztori központú, hanem csak ilyen felfedezős idegen bolygókra, akkor bármennyire jó lehet a Mako-nak az irányítása, maga a bolygók vannak úgy összerakva, hogy egy tragédia azon a közlekedés, mert mindegyik abból áll, hogy ilyen 87 fokos dőlésszöggel rendelkező hegyekkel vagy körbevéve, meg azzal van teleszorva a pálya, és egyszerűen nem tudod eldönteni, hogy melyik az, amin át tudsz menni, meg melyik az, amin nem, mert sokszor az van, hogy hát ezen biztos nem tudok átmenni, és a Mako mégis úgy veszi az akadályt, mintha nem lenne holnap, meg van olyan, amit tök könnyűnek tűnik, és az Istenél nem akar felmenni rá. Aztán, amikor végre átbucskázol, átkerülsz egy olyan helyre, ami egy hatalmas verem, és mindegyik oldalról ilyen 90 fokos hegyekkel vagy körbevéve. És a sidequestek is hasonlóan borzasztóak és egysíkúak ebben a játékban, úgyhogy ez az, amit így nem fogok kimaxolni, nem fogom 100%-ra vinni, mert megcsináltam 5 sidequestet, és így nem volt benne semmi élvezeti faktor. Egy bolygón 20 percet szenvedtem a Mako-val, elértem a checkpointba, lementem a pincébe, kiürítettem 2 szobát, és vége volt a missionnek. Úgyhogy nem. De ez amúgy ez egy tiszta dolog volt a Mass Effect-tel kapcsolatban, az egyel, a Mass Effect 1-el kapcsolatban, hogy a sidequestek az úgy katasztrófa, és csak úgy összepakolták a végén, hogy legyen plusz tartalom. Ellenben a sztori, az továbbra is remek, a karakterek is tök jók benne, és azt vélem felfedezni így, már nem is tudom, 15 évvel az eredeti végjátszás után, hogy az első rész a világépítésről szól. Ez az, amikor így megismered a státuszkót, meg a fajokat, meg hogy mik a háttérdinamikájának a világnak, és ilyen szempontból tök élvezetes, és most, hogy így figyelek a párbeszédekre, olyan dolgokat tudtam meg a fajokról, amikre így nem figyeltem első végigjátszásnál, és tök színessé teszik ezt a világot, meg hát a main questek azok jók, a fő sztori az jó, a mellék meg nem kötelező. Itt nincs is olyan, ha jól emlékszem, nincs olyan, mint a Mass Effect 2-ben, hogy azért maxoljál ki mindent, hogyha a legjobb befejezést akarod megkapni. Itt is van
fejlesztések valami hasonló. Kellenek, vagy nyersanyagok talán, vagy az a is kettőben, a Mass Effect 2?
Az egyben még nem találkoztam ilyennel, lehet ez később bejön, nem emlékszem, most még ugye a játék első egynegyedénél tartok, aztán majd meglátjuk, de tök jó újra belevágni. És most már nem végig szenvedem magam a Mass Effect 1-en, meg nem a kötelező rossz, hanem egy ilyen élvezetes ugródeszka a Mass Effect világába, hogy aztán még élvezetesebb legyen a 2 meg a 3. Különösen úgy, hogy viheted tovább a döntéseidet. Úgyhogy, ja, most erre vagyok elég ráfüggve.
Fontos kérdés, Default Shepard vagy Custom Shepard?
A régen Seplóval játszottam végig, a férfi Shepard-del. Most pedig úgy voltam vele, hát, hogyha újra belekezdek, a customok sosem működnek annyira jól, mert hogyha a karakter králunk még jól is néz ki, ami alapból nehéz, hogy a karakter králunk jól nézzen ki, amikor beleültetik a játék világába a fura világítással, akkor már nagyon-nagyon rosszul szokott kinézni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó. Amúgy is a Legendary Editionhöz behozták a Canon Femsepet, úgyhogy elkezdem Femseppel, és azzal végigjátszom az egészet. Mm. És ilyen szempontból is új élményt tud adni, hogy nem a férfi főszereplővel, hanem a nőivel játszok.
Nekem azért lesz majd, ha egyszer oda jutok, más, mert én annak idén az első két részt azt egy custom shepherd-el játszottam, csak aztán rájöttem úgy nézek, mint az összes random NPC, meg a harmadikra már nem tudtam áthozni, mert az Xbox-ról mentem át PC-re akkor, és nem tudtam áthozni a mentést, úgyhogy én viszont egy férfi shepherd, default férfi shepherd-el fogom majd játszani. Na, ezt a
az
ezt
is nagy élmény lesz. Valamit muszáj megkérdeznem. Már akkor is benned volt-e az a karakter, aki amíg furamód ugyanolyan karaktereket szoktunk alkotni?
Ja, igen, nem.
Fekete,
nem, akkor
kopasz,
még nem.
Szakállas férfiakat.
Nem. Akkor még egy Guff McGruff fehér borostás dúd volt.
Értem.
Akkor még nem volt ez.
Nem volt meg a tökéletes karakter.
Akkor találkoztunk először a Divisionben, és akkor a tükörben néztem volna, pedig nagyon specifikusan rakom össze a karakter, de te is ugyanolyan specifikusan rakod össze, hát van ez így.
Megvannak a preferenciáink férfiak terén.
Csak nagy egyszer találkozunk egy ilyen dúddal, mert akkor rájön a versenyfutás, hogy ki lesz. Jó, én pedig Days Gone-nal játszom.
Hoppá! Micsoda fordulat.
Bizonyám. Nem számítottam rá, hogy ez egy jó játék lesz, de mondta valaki, hogy próbált ki, mert hát, ha tetszik, és ebben segített is, és most játszok vele. És mindig azt mondja mindenki, hogy ez ilyen Last of Us 2, és nagyon, meg Last of Us, én is ezt mondtam, mert nagyon úgy néz ki, de gameplayre nekem a legjobban érdekes módon Red Dead 2-re emlékeztet.
Hoppá.
Mert egy atmoszférikus szar ez a dolog. Tehát, hogy atmoszfér, nagyon durván erős az atmoszférája, és arról szól, hogy járkálsz fel alá a világban, és így dolgokat csinálsz, de igazából mindegy, mert sokkal erősebb az immerzív része. Tehát például a motorból folyamatosan fogy a benzin. Ezért egy ponton meg kell állnod egy olyan helyen, ahol úgy tűnik, hogy lesz benzin, és szét kell nézned, hogy szerez benzint. És akkor megvan egy kanna, felveszed a kannát, oda viszed a motorhoz, belöntöd, és aztán így boldog vagy. De közben lehet, hogy találsz valamit, egy ilyen point of interestot, vagy meg kell küzdeni valakivel. És nem akarok semmit spoilerezni, és nem akarok túl sokat beszélni róla, úgyhogy csak elmondom azt a pillanatot, mikor ami most az egyik kedvenc gaming pillanatom.
Hoppá.
Az utóbbi időből. Az, hogy a játék elején, ugye ez a játék szó volt róla, hogy ilyen nagy zombi hordák lesznek benne, de a játék elején, és ahol még én járok, ott még úgy járunk, vagy úgy állunk, hogy jobb inkább lopakodni, mert három zombi már kihívás. Le lehet őket győzni, csak a stamina rendszer, meg a harcrendszer, meg még néha félre is üt a karakter szándékosan, azok miatt kihívás, és ezért úgy csinálsz, odamész, levadászod a zombikat egyenként esetleg, nem nagy kihívások ezt a hármat, hogyha így külön vannak, ha együtt neked mennek, akkor kicsit harcolsz velük, kicsit futsz, kicsit ügyeskedsz, de meg lehet oldani. És lementem egy ilyen helyre, elkezdtem szétnézni, és akkor egyszer csak így, nem tudom, hogy mit csináltam, csak megfordultam, és láttam, hogy az út, egy ilyen magaslaton voltam egy dombon, és az út, ahonnan jövök, vagy jöttem fel, ott egyszer csak megjelent tőlem ilyen 100 méterre egy hatalmas zombi csorda. De ilyen 50-100 zombi. És így jöttek, és nem vettek még észre, de hogy így elkezdtek leömleni a hegyről, vagy a dombról, és elkezdtek jönni az én irányom, miközben keresték a kaját, az egy olyan pillanat volt, hogy oh shit! Na most van egy gond! Mert ezeket nem lehet legyőzni konkrétan, tehát semmi esélyed ezen a ponton még, hogy bármit is kezdj velük, hanem azt tudsz csinálni, hogy nagyon gyorsan elmenekülsz. Úgyhogy én pontosan ezt csináltam, és azóta sem mentem oda-vissza, mert ott ráadásul van egy ilyen, ezek viszonylag dinamikusan mozognak a térképen, ezek a zombi hordák. Tehát lehet, hogy legközelebb nem lesz ott, hanem máshonnan jöhet elő. Úgyhogy nagyon izgalmas dolog. De a zombik le tudnak ütni a motorról. Szóval, ha azt látod, hogy mész az úton, és ott van előtted egy csomó zombi, akkor inkább visszafordulsz, mert leütnek a motorról, akkor vége a sztorinak. Úgyhogy nagyon szép a grafika, jól is fut egyébként, nagyon hangulatos, ugye ez a északi része az USA-nak inkább, fenyős erdők, és amúgy egy kis ilyen sivatag is bejátszik, de van viszonylag sokszínű a biomok, jó kis comfort food igazából, a jobb fajtából. Tehát olyan Ubisoft játék, de érzetlenül nem Ubisoft csinálta, hanem valami plusz is van benne, valami, ami nincsen annyira tökéletesen dekapontosan kimérve, hogy miből mennyit adjunk, hanem van egy kis organikus érzete.
Ez tök jó hangzik.
Ja, majd te is próbáld ki.
Kifejezetten szeretem az atmoszférikus játékokat, úgyhogy ha elkap, akkor biztos nagyon el fog kapni.
Hát engem elkaptak a zombik. A sztoria nem túl jó egyelőre, de majd hát, ha jobb lesz. És az a dude a főszereplőnek a szinkronhangja, aki Ray Park, azt hiszem.
Dartmoor?
Aha.
Komolyan?
Ja, de nem fogod kihallani belőle.
Hát, mondjuk, nem a hangjáról híres, hanem a tekintetéről, meg a bukfenceiről.
Az első, a legelsőben, na most összekavarodtam egyébként, mindegy, a legelső Star Wars filmben egy lánya van, azt hiszem.
De ez is vagy három sor, vagy három szó.
We will have our revenge, azt hiszem.
Igen, mikor beszél Palpatine. Wow. Hát mert tartogatta a hangszálait.
Milyen érdemes volt, mert utána igen. Ketté vágták. De aztán visszatér szóval.
De nem a hangszálait.
Azt igaz.
Azt szépen hagyta.
Jó van, menjünk Ákos, mert kezdődik a stream. Találkozunk ott a nézőkért, mert találkoztunk is. Wibbly-wobbly, timey-wimey.
Micsoda tened dolgok van.
Nagyon tened dolgok. Szóval köszönjük a figyelmet, találkozunk jövő héten, és megbeszéljük, hogy mit jelentettek be, mit jelentenek be egy bő egy óra múlva, kb. Sziasztok!
Hello!